Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter szombaton bejelentette, a juttatást végrehajtás alá sem lehet majd vonni. A tárcavezető közlése szerint az intézkedés mintegy 400 000 gyermeket nevelő családot érint. A támogatás célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit. A pénzügyminiszter kiemelte, a Tisza választási ígéretét nehéz költségvetési körülmények között is sikerült megvalósítani. Az új jogszabályi módosítások garantálják, hogy a juttatás teljes összege a családoknál maradhasson az iskola kezdésre. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradástól a nyíregyházi sóstói erdőt. Az önkormányzat kezdeményezésére egy olyan kísérleti berendezést tesztelnek, amellyel a megtisztított szennyvizet juttatnák vissza a terület talajába. A speciális fordított ozmózison alapuló eljárás a sótartalmat és a baktériumokat is kiszűri. A tervek szerint a végleges rendszer naponta 5000 köbméter tiszta vizet állítana elő. A folyadékot egy 27 szivárgóaknából álló hálózaton keresztül vezetnék az erdőbe. A talajvíz szint helyreállítása a szakemberek szerint nagyjából 3-4 évet vesz igénybe. A fejlesztésre az elmúlt időszak aszályos időjárása és a vízhiány miatt van szükség. A Magyarországon eddig egyedülálló projekt a jövőben országos példaként is szolgálhat. Szuperhős tematikájú gyermektábort szervezett a Dunavarsányi Református Gyülekezet. Az idei rendezvényen mintegy 50 óvodás és iskoláskorú gyermek vett részt. A délelőtti interaktív színdarabok és játékok a bibliai történetekre épültek. A résztvevők Gedeon, Sámson és Dávid példáján keresztül tanultak a hitről. A szervezők a kreatív változatosságra és a sokszínű kézműves foglalkozásokra törekedtek. A gyerekek saját tervezésű pólókat készítettek, és igazi tűzoltókkal is találkozhattak. A tábor missziós eszközként a felnőtteket és a fiatal segítőket is megszólította. Több helyi lakos tárgyi felajánlásokkal és önkéntes munkával támogatta a programot. A szervezők kiemelték, a kamaszoknak a gyülekezet egy elfogadó, biztonságos közeget nyújt. Kicsik és nagyok egyaránt sok élménnyel, valamint új barátságokkal gazdagodtak. 45. évfordulóját ünnepelte a Reményi Ede Kamarazenekar. A Miskolci Együttes alapítása óta számos külföldi turnén vett részt. Koncerteztek Svájcban, Olaszországban, Dél-Koreában, valamint felléptek az amerikai nyári fesztivál rendezvénysorozatán. Az alapító tagok célja most az, hogy eljussanak Törökországba. Egy olyan különleges zenei projekten dolgoznak Török Tilla énekesnővel, amely Bartók Béla népzenei gyűjtéseire épül. A darabhoz Ács Gyula zeneszerző írt sajátos modern kíséretet. A műsorban az eredeti nyelven megszólaló dalok mellett ritka, közvetlenül Törökországból érkezett hangszerek is helyet kapnak. Nagyszabású pedagógus fesztivállal zárta a tanévet a Magyar Diáksport Szövetség. Az aktív iskola elnevezésű programban már minden hatodik diák érintett. A kezdeményezéshez eddig 606 intézmény csatlakozott országszerte. A programban több mint 180 ezer tanuló vesz részt aktívan. A miskolci Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola is tagja a hálózatnak, több mint 22 ezer egészségfejlesztő programot szerveztek. A projekt magában foglalja az iskolai sportot és a tanórai mozgásszüneteket is. Nagy hangsúlyt fektetnek az aktív közlekedésre és az egészséges táplálkozásra. A most lezárt tanévben több mint 2000 diáksportfesztivált tartottak, emellett csaknem 1700 tematikus hetet is megvalósítottak a pedagógusok. A tanárok képzését 11 országos internetes szemináriummal segítették, ezeken az online alkalmakon átlagosan több mint 400-an vettek részt. A program a következő tanévben is folytatódik.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. A nyári élelmiszerlánc ellenőrzést Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos rendelt el. A szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémeket, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. A vizsgálatok országszerte augusztus 20-áig tartanak. A részletekkel kapcsolatban Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese nyilatkozik rádiunknak.
Az ellenőrzést a NÉBIH kollégái, illetve a területi élelmiszerlánc felügyelet ellenőrei végzik, és maga ez most már több éve hagyomány, hogy nyári és a téli időszakban, illetve húsvét előtt egy kiemelt ellenőrzés sorozat indul, aminek az a célja, hogy a fogyasztókhoz kerülő élelmiszerek biztonságosak legyenek, megfelelő minőségűek legyenek, és nem az a célja a hatóságnak, hogy büntesse a vállalkozásokat, ezért is jelentjük be előre az időtartalmát is, ami most ugye június 22-től augusztus 20-ig tart, illetve megadjuk azokat a termékcsoportokat is, amiket ellenőrizni fogunk, és ennek a fő célja, hogy mind az élelmiszervállalkozások, mind a fogyasztók felkészüljenek a nyári szezonra, és ne legyen semmi olyan probléma, ami élelmiszer eredetű megbetegedésből származhat.
Termékcsoportokat is említett, hogy ezeket is megadják, mit tudhatunk ezekről?
Így van, idén kiemelten fogjuk azokat a termékeket vizsgálni, amely a nyári időszakban közkedveltek, így fogunk ellenőrizni grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint jégkrémeket, fagylaltokat, ezeket előállító üzemekben fogják a szakemberek vizsgálni, aminek az a célja, hogy még mielőtt a fogyasztókhoz kikerülnének, azelőtt megakadályozzuk azt, hogy esetleg kifogásolt termék kerüljön a polcokba. Emellett fogunk nézni az úgynevezett bringás büféket, hisz a nyári időszakban nagyon sokan kerékpároznak, túráznak, a kiránduló helyeken is megszaporodnak a vásárlók, fogyasztók. Itt az alkoholos italok közül a rozéborokat, ami a nyár egyik kedvenc slágere, fogják ellenőrizni a kollégáim. És ugye a nyári időszakban egyre nagyobb divatja van, hogy sokan vásárolnak jégkockát, különböző jégüzemekben készített termékeket. Ezeket is a kollégáim szintén az előállító üzemekben fogják ellenőrizni az ellenőrzési időszak első harmadában. Nyári időszakban nagyon sok gyerektábor indul be különböző tematikával. Itt is mi ellenőrizni fogjuk azt, hogy az ott felszolgált éterek, legyen az a tábor saját konyhájában vagy beszállítótól érkeznek, ezek biztonságosak legyenek és ne okozzanak semmiféle megbetegedést.
A helyeket tekintve milyen, hogy mondjam, vendéglátóhelyeken, boltokban ellenőriznek? Ahogy hallhattuk itt például ezek a táborok, illetve különböző büfék a fő célpont ilyenkor nyáron is az előállító üzemek, vagy ezeken túl vannak még egyéb területek?
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal előállító üzemekben, illetve olyan vendéglátóhelyeken, ahol alkoholos italokat szolgálnak, föltartja az ellenőrzéseit, és emellett a közétkeztetésben, tehát a gyerektáborokban. Tovább ellenőrizni fogjuk, ugye a nyári szezonban rengeteg primőr zöldség kerül forgalomba, zöldség és gyümölcs, ezeket is fogjuk ellenőrizni részben termelői piacon, részben pedig ugye az útszéli ideiglenes árusítóknál. Vizsgálni fogjuk azt, hogy aki őstermelőnek mondja magát, az valóban a saját maga által termelt árukat árulja.
Országos lesz ez az ellenőrzés sorozat, gondolom, vagyis minden vármegyében megjelennek?
Így van, az ország teljes területén fogják a NÉBIH, illetve a vármegyei járási hivatalok szakemberei végezni ezeket az ellenőrzéseket.
Mire figyelnek egyébként a szakemberek általánosságban egy-egy ellenőrzéskor? Tudom, hogy itt természetesen szét kell választani akár mondjuk egy vendéglátóhelynek vagy nyári tábornak az ellenőrzését, illetve az üzemi ellenőrzéseket, mert gondolom mindenütt más és más a prioritás.
Alapvetően azt mondanám, hogy nem, mert minden esetben nézik a higiéniai körülményeket, a dolgozóknak a személyi higiéniáját, a magának az egységnek az általános higiéniát, tehát hogy takarított, nem repedezett a padozat, oldalfalak rendben vannak, a hűtők megfelelően működnek, a dolgozók rendelkeznek-e egészségügyi könyvvel, illetve ami nagyon fontos, még azt is ellenőrzik a szakemberek, hogy az ott lévő alapanyagok, félkész és késztermékek nyomon követhetőek, illetve nincs-e bennük lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű termék.
Mi történik egyébként olyankor, hogyha valahol valamiféle szabálytalanságot vagy hiányosságot találnak?
A legfontosabb az, hogy amennyiben nem biztonságos élelmiszert találnak a kollégáim az ellenőrzés során, ezeket a termékeket azonnali hatállyal kivonják a forgalomból, megtiltják ezeknek a felhasználását, és elrendelik az ártalmatlanítást. Ha apró hiányosságokat találnak, akkor minden esetben felhívják a üzemeltetőnek a figyelmét, hogy ezeket határidőre javítsa ki, és ha sajnos olyan súlyos fokú élelmiszerbiztonsági hiányokat találnak bármely élelmiszervállalkozásnál, legyen ez előállító vagy forgalmazóhely, őstermelő, akkor pedig az egységnek a működését is fel lehet függeszteni, illetve őstermelő esetében, ha nem a saját termékét árulja, akkor egyéb szankciók is lehetnek.
Az egyébként hogyan dől el, hogy hová mennek ellenőrizni? Tehát, hogy konkrétan mondjuk mely céghez, mely árusítóhoz előfordul, hogy vagy a mondjuk az a cég, vagy az a vállalkozó számítson azért rá, akinél mondjuk azt megelőző ellenőrzésnél volt valami probléma? Tehát vannak ilyen idézőjeles utánkövetések is?
Természetesen minden esetben a területi kollégák mérlegelik azt, hogy mely egységben tartanak ellenőrzést, és valóban, hogy akinél az elmúlt időszakban probléma, jogsértés került megállapításra, az mindenképpen számíthat, hogy újabb ellenőrzéseket kap.
Mit tudhatunk azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi évek ellenőrzései hogyan alakultak? Mennyire voltak jogkövetők, szabálykövetők a vendéglátóhelyek, illetve a vállalkozások?
Egyértelműen azt mondhatjuk most már több éves tapasztalat alapján, hogy évről évre javul az élelmiszer vállalkozásoknak a jogkövető magatartása. Nem véletlenül mondtam az elején, hogy minden esetben bejelentjük az ellenőrzés időpontját, a céltermékek csoportját is, hogy mindenki fel tudjon készülni, hisz a hatóságnak nem a bírságolás a célja, hanem az, hogy az élelmiszer vállalkozásokból biztonságos és megfelelő termékek kerüljenek a fogyasztókhoz. A tendencia is azt mutatja, hogy minden évben egyre kevesebbszer kell hatósági eljárást indítani, egyre kisebb mennyiség az, amit ki kell vonnunk a forgalomból.
Fesztiválok, nyári rendezvények szintén célpontok lesznek ebben a nyári időszakban?
Természetesen azt tudom mondani, hogy a kiemelt ellenőrzés mellett a rutinszerű ellenőrzések is folytatódnak, tehát senki ne gondolja az élelmiszer vállalkozások közül, hogyha nem szerepel az ő általa, vagy a megnevezett céltermékek, és ő nem azt állítja elő, akkor nyugodtan hátradőlhet. A kiemelt ellenőrzések mellett természetesen a szokásos éves terv szerinti ellenőrzések is zajlanak, tehát elméletek bárki számíthat arra, hogy a kollégáim megjelennek.
Mi egyébként a tapasztalat, együttműködőek a vizsgált alanyok, akár itt cégeket tekintünk, akár egy-egy vállalkozót?
Az esetek majdnem több mint 90%-ában együttműködőek, elismerik a hibát, hisz egy vállalkozásnak is az a célja, hogy az ő általa forgalmazott, előállított termékek biztonságosak legyenek. És ami nagyon fontos, ugye többször említettem, hogy nem a szankcionálás a célunk, de sajnos azokban az esetekben, ahol súlyos kirívó szabálysértéseket állapítanak meg a kollégák, ott fölkerülnek a névik jogsértés listájára ezek a vállalkozások, és úgy gondolom azt, hogy 2 évig ott szerepel a nevük ezen a listán, az sokkal nagyobb szankció, mint akár pár százezer vagy pár milliós büntetés.
Mit tehetnek a fogyasztók, egy kicsit őnekik is segítsünk, hogyha akár itt a nyári időszakban az érintett helyeken, amiket hallottunk, valamilyen szabálytalansággal találkoznak, vagy valamiféle kár éri őket?
Minden esetben azt szoktuk mondani, hogy ragaszkodjanak lehetőség szerint ahhoz, hogy a megszokott, már ismert helyen vásároljanak, kerüljék az aluljárókban, gépkocsik csomagtartójából árult élelmiszereket. Amennyiben csomagolt élelmiszerről van szó, akkor minden esetben nézzék meg, hogy a csomagolás sértetlen, nézzék meg, hogy a jelölés megfelelő, a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési idő nem járta le. Amennyiben bármi egyéb dolgot észlelnek, akár a termékeknél, akár az árusítás körülményeivel kapcsolatban, akkor a NÉBIK zöld szám el tudnak bejelentést tenni, és ezeket a bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk.
Kedves hallgatóink, elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Erről kérdeztük az elmúlt percekben Helik Ferencet, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások, elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélget.
régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek, ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen, szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
Roland, fordulok egy picit hozzá. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menettulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágódolni nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adóan egyszer megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. És néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. fel lehetne venni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcék egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 kilométert meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű, inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kis helyen elfér, az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon, nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból ugye nagyon fontos, nem még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szóval sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
A közlekedésben hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szóval nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni, tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is bemondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen nem, is van
a
tervezetben.
A kis rollert azt azért nem.
De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábbanhajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódást jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelmeszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal, de sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kiló környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargókerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargókerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én visszam a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség, aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalom technikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
Segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpárúton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csatolhatunk.
Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/órás sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kell figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
Ugye majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy. Ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/órával közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/órára, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél, nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért, meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora a teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtuk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebessége megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városlakókat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
Például az, hogy a ugye említettük, hogy, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be. De hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az elektromos rollerek kapcsán Kunhalmi Zoltánnal és Vasták Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
A szelíd szél.